Itt, e találkozás alkalmából, amely gondolatainkat egy másik lehetséges és mondhatni pikánsabb találkozásra irányíthatná, igazolnunk és helyeselnünk kell a hallgatást, amelyet József történetének nem minden változata és földolgozása tudott megőrizni. Potifárról, vagy Putiferáról, helyesebben Petepréről van szó, a nagy heréltről, József megvásárlójáról, uráról és bírájáról, aki jó akaratúan fogságra vetette. Vajon jelen volt-e ő is ennél a megaranyozásnál és körüludvarlásnál, és hódolt-e neki ő is az udvarnál, talán, hogy kifejezze egy férfi elismerését, aki maga nem lévén képes valamire meg tudja becsülni, hogy más lemondott arról, amire nagyon is képes lett volna. Csábító lenne kifesteni ezt a viszontlátást, de nincs mit kifestenünk, mert nem történt meg. A viszontlátás szorongatóan szép motivuma, diadalmas szerepet játszik történetünkben, és sok csodálatos erre vonatkozó áll még előttünk, amit alig győzünk várni. Itt azonban elhallgat e motívum, és a nyugati világ számára mértékadóvá lett leírás, elhallgatás az elbeszélés e részében a napkamarásról, és kivált tiszteletbeli nejéről, a sajnálatra méltó mutem enetről, nem kihagyás, vagy csak negatíve az. Határozottan megállapítjuk, hogy valami nem történt meg. Tehát, hogy József távozása után az udvaronc házából sem az úrral, sem az úrnővel nem találkozott többé. A nép és kedvét keresve a költők is, ez a túlságosan szolgálatkész emberfajta, József és Potifárné történetét, amely bármilyen jelentékeny, mégiscsak epizód Jákob fiának életében, a legkülönbözőbben hímezték ki, s holott a katasztrófával teljesen lezáródott, érzelmes folytatásokkal toldották meg, és az egészen belül uralkodó helyzetet adtak neki, úgyhogy kezük alatt alaposan megcukrozott, szerencsés kimenetelű regény lett belőle. E költemények szerint a kísértő nő, akit Szulejkának szoktak nevezni, amin már magában is csak vállat vonhatunk, miután Józsefet börtönbe juttatta, bánattal eltelve egy kunyhóba vonul vissza, és ezentúl csak bűnei levezeklésének él, miközben férje meghalván özvegyé lesz. Mikor pedig Jusuf Józsefet értik e néven kiszabadul fogságából, nem akarja, hogy levegyék láncait, mielőtt az ország valamennyi előkelő dámája nem tanúsítja fáraó trónja előtt ártatlanságát. Így aztán csak ugyan Egyiptom egész nőnemű nemessége összegyűl a trón előtt, és Szulejka is megérkezik vezeklő kunyhójából. Az egész hölgykoszorú egyhangúan azt vallja, hogy József az ártatlanság hercege és a tisztaság ékessége. Azután pedig maga Szulejka emel szót, mélyen megalázva magát, és nyilvánosan beismeri, hogy ő volt a gonosz, József pedig angyal. Szégyenletesen vétkezett, leplezetlenül bevallja, most azonban megtisztult, és szívesen viseli a szégyent és gyalázatot. És viseli is József fölemeltetése után még évekig kunyhójában, és megöregszik, és megőszül. Csak az ünnepi napon, amikor az öreg Jákob állítólag pompás bevonulását tartja Egyiptom országába, olyan időpontban, tehát amikor Józsefnek a valóságban már két fia volt, találkozik újra a pár. József megbocsát az öreg asszonynak, és a mennyei hatalom jutalmul visszaadja Szulejkának egykori kísértő szépségét, mire nagy turbékolással egybekelnek, úgyhogy régi kívánságok szerint végre mégis összetehetik a fejüket és lábukat. Na, mindez pézsma illat és perzsa rózsavíz. A tényekhez a legcsekélyebb köze sincs. Először is Potifár nem halt meg olyan hamar. Miért halt volna meg idő előtt, amikor különös állapota megóvta az erőpazarlástól, magába zárva a legsajátabb érdekeinek élt és gyakran frissítette föl magát szárnyas vadászaton. A történet hallgatása személyéről a házi ítélet napja óta minden esetre azt jelenti, hogy eltűnt a színtérről, de nem a halál értelmében. Nem szabad elfelejteni, hogy József fogsága alatt trónváltozás történt, és ezzel rendszerint együtt jár az udvarnak, vagy legalább egy részének változása. Petefré, akinek, mint tudjuk, címzetes ezredesi mi voltában valóságos illetékesség híján nem egy bosszúsága akadt, Nebmaré eltemetése után egyetlen baráti címmel és ranggal visszavonult a magánéletbe. Nem járt többé az udvarhoz, legalábbis nem kellett járnia, és József megaranyozásának napjaiban nyilván már csak a lényében rejlő tapintat érzék is távol tartotta. Hogy azon túl sem találkoztak, annak oka részben az, hogy József, mint látni fogjuk, mint az előrelátás és jól lakatás ura, nem TB-ben ütötte föl székhelyét, hanem Memphisben, részben ismét csak tapintatos kerülése az alkalomnak. Ha azonban évek folyamán valamely ünnepélyes alkalommal mégis meg kellett történni a találkozásnak, meg lehetünk róla győződve, hogy egyetlen szemrándulás nélkül, tökéletes diszkrécióval és a múlt szándékos feledésével játszódott le mindkét részről. És ez a magatartás tükröződik éppen a mértékadó hagyomány elnémulásában. Ugyanez vonatkozik Mutemenetre. Ugyanezen okokból. Bizonyos, hogy József soha se látta viszont, de épp oly bizonyos az is, hogy az úrnő sohasem vonult vissza vezeklő kunyhóba, és nem vádolta magát nyilvánosan szégyentelenséggel, ami különben is hazugság lett volna. Ez a nagyvilági hölgy József megpróbáltatásának eszköze, amely megpróbáltatást igazán nem állt meg ragyogóan, hanem éppen csak, hogy megállt, kétségbeesett kísérletének meghiúsulása után, hogy tiszteletbeli létéből az emberibe meneküljön, kénytelenül és örökre visszatért ahhoz az életformához, amely megszállottságáig a természetes és egyedül ismert volt számára. Sőt, merevebben és gőgösebben vert gyökeret benne, mint azelőtt. Viszony a Potifárhoz, a kiváló bölcsesség folytán, melyet ez a katasztrófa alkalmával tanúsított, inkább melegebb lett, mint sem romlott a történtek következtében. Hogy Potifár istenként ítélt, aki fölül áll az emberi érzéseken, azért hálás volt neki, és ezentúl fedhetetlenül odaadó címzetes hitvese lett. A szeretett ifjút sem átkozta a fájdalmakért, amelyeket az okozott neki, vagy amelyeket miatta maga okozott magának, mert különös fájdalmak a szerelmi fájdalmak, és még senki sem bánta meg, hogy el kellett szenvedni őket. Te tetted gazdaggá életemet, íme virágzik. Eni így imádkozott kínjai közt, és ebből is látszik, milyen különösek, egyenesen hála imára indítók a szerelem szenvedései. Minden esetre élt és szeretett. Boldogtalanul szeretett ugyan, de egyáltalában van-e ilyesmi, és nem részesül-e itt ostoba bizalmaskodásként visszautasításban minden sajnálkozás? Eni nem vágyott rá, és még arra is büszke volt, hogy önmagát sajnálja. De élete immár elvirágzott, és lemondása szigorú és végleges volt. Testének, amely átmenetileg szerelmes boszorkány test lett, hamar visszafejlődtek formái. Nem hattyú szépséggé, amilyen ifjúságában volt, hanem apáca szerűvé. Igen, hűvös holdapáca lett mostantól Mutemenet, szűziesen visszafejlődött kebellel, megközelíthetetlenül elegáns és, hozzá kell tennünk, rendkívül bigott. Még tudjuk minnyájan, mint töménezett egykor, fájdalmas virágzása idején, szerelmesével együtt a nagyvilági idegen szerető Atum Rének, a tágas szemhatár urának, akitől szenvedélye pártolását várta. Ennek az időnek vége volt. Szemhatára ismét szűk, szigorú és népi ámboran kis körület. Hódolata inkább, mint valaha a sok marhás epet ezóveti istent és megtartó napértelmét illette. S kizárólag minden újítás gyűlölő, minden elmélkedést kárhoztató fő tarfejűjének, a nagy Bekrehonsznak lelki tanácsára hallgatott, és már ez is elidegenítette negyedik Amenhotep udvarától, ahol holmi gyengéd, mindent ölelő elragadtatás vallása kezdett divatossá lenni, amelynek az ő szemében egyáltalában semmi köze nem volt a jámborsághoz. A szent megmaradást, a mérleg örök egyensúlyát, a megkövülten néző tartamot ünnepelte ő, amikor szűk háthor ruhában, kimért tánclépésekkel rázta a csörgőt Amun előtt, és nemes asszonytársai kórusának előénekelt lapos melléből, de még mindig kellemes hangján. És lelkeméjén mégis ott nyugodott egy kincs, amire titkon büszkébb volt, mint minden egyházi és világi tisztességére, s amelyet megvalva vagy megvallatlanul önmaga előtt semmiért a világon oda nem adott volna. Mélyen elmerült kincs, amely azonban lemondása borús napjaiban csöndesen földerengett, és akármennyi vereség rejlett is benne, egyházi és világi büszkeségének az emberi, az életbüszkeség nélkülözhetetlen kiegészítését adta. Az emlékezés volt ez. Nem is annyira rá, aki, mint enni hallotta, most Egyiptom ura lett. József csak eszköz volt, mint ahogy ő, Mut Emenet is csak eszköz volt. De inkább és csak nem függetlenül tőle az igazolás tudata volt ez az emlék. A tudat, hogy virágzott és lobogott, hogy szeretett és szenvedett. Egyiptom ura. Egyiptom ura. E kifejezést oly közmegegyezés szellemében használjuk, amely nem tud betelni az apoteózissal, és a szép túlzás értelmében, amelyel fáraó álmainak megfejtőjét kitüntette. De nem használjuk vizsgálatlanul és mesemondó gondatlansággal, hanem csak értelmes föntartással, amelyre a valósághoz való hűség kötelez. Mert mi itt nem lódítani akarunk, hanem elbeszélni, ami minden esetre két nagyon különböző dolog, akármelyiknek adjuk is az elsőséget. A pillanatnyilag erősebb hatást mindenkor a lódítás éri el. De a hallgatóságnak igazi haszna csak a józanul vizsgálódó elbeszélésből lehet. József igen nagy úr lett az udvarnál és az országban, ez kétségtelen. És a személyes bizalmasság, amely a krétai lugasban folytatott beszélgetés óta az uralkodóhoz fűzte, vagyis kegyenc helyzete, hatalmi körének határait némileg bizonytalanra mosta. De azért sohasem volt tulajdonképpen Egyiptom ura, vagy amint a monda és a dal néha kifejezi, az országok fejedelme. Fölemeltetés, amely eléggé álomszerű volt, és túlcsapongó cím áradata sem változtatott azon, hogy elragadtatása földjének nagy kormányzati ágai a korona hivatalnokainak kezében maradtak, akik részben már Neb-Maré király alatt kapták megbizatásukat, és túlzás lenne föltenni, hogy Jákob fiának lett volna alárendelve például az igazságügy, mely ősidők óta a főbíró és a vezír jelenleg a két vezír dolga volt, vagy a külpolitika irányítása, amely valószínűleg szerencsésebb eredményeket szül, mint amin őket a történetírók ismernek, ha József vállalta volna. Nem szabad elfeledni, hogy bármennyire egyiptomi lett is külső szokásaiban, a birodalom nagysága alapjában nem érdekelte. És hogy bármilyen hatalmas jótéteményekben részesítette is az ottaniakat, bármi körültekintően szolgálta is a közösséget, legbelső érdeklődése mindig a szellemi magántermészetűre és világjelentőségű családiakra irányult, s oly tervek és szándékok előmozdítására, amelyeknek Micráim jó vagy rossz sorsához kevés közük volt. Bizonyosak lehetünk róla, hogy fáraó álmait és amit jelentettek, nyomban e tervekkel és szándékokkal, a várakozás és úttörés gondolatával hozta vonatkozásba, sőt, bizonyos céltudatosság, amely magatartásában fáraó széke előtt tagadhatatlanul ott volt, leütően hathatna és csökkenthetné a rokon szenvet, amit pedig szeretnénk mégis megőrizni a Rákhel fia számára, ha az olvasó nem venné figyelembe, hogy József kötelességének tekintette támogatni a szándékokat, és követésük közben teljes erejéből segítségére lenni Istennek. Akármit is mondtak hát különben a címek, a közélelmezési és földművelésügyi miniszter hatáskörét kapta meg, és ebben a minőségben fontos reformokat vitt keresztül, amelyek közül különösen földjáradék törvénye maradt emlékezetes. Ennek a működési körnek határait azonban sohasem lépte át, és ha akár azt is tekintetbe vesszük, hogy a kincstár ügyei és a gabonatárak igazgatása szoros összefüggésben állván hivatali körével, fönnhatósága alól ezek sem vonhatták ki magukat, mégis az ilyen megjelölések, hogy Egyiptom ura és fejedelem, meseszerű megszépítései a tényeknek. Minden esetre figyelembe kell venni még valamit. Azok között a körülmények között, amelyek hatalom gyakorlásának első döntő 10 vagy 14 éve alatt uralkodtak, és amelyeknek vártában kapta meg kinevezését, éppen az ő hivatalának jelentősége rendkívülire nőtt, és minden mást árnyékba kellett, hogy borítson. Az éhínség, amely 5 esztendővel fölemeltetése után Egyiptomban és a szomszédos országokban egyidejűleg kitört, azt a férfiút, aki mindezt előre látta, mindennek elébe vágott, és az embereket átsegítette a válságon, gyakorlatilag a birodalom legfontosabb személyiségévé és intézkedéseit mindennél előbbre valókká tette. És mivel megeshetik, hogy a kritika, ha eléggé alapos, végül mégis a nép ajkán elismerésé válik, belenyugszunk hát, hogy József helyzete legalábbis évek során keresztül valójában olyan volt, mint Egyiptom uráé, akinek akarata nélkül a két országban senki sem emelhette fel kezét vagy lábát. Most egyelőre, közvetlenül kinevezése után, számos írnok kíséretében, akiket maga választott ki, és akiknek legnagyobb részét fiatal, a hivatal nyűgében még meg nem csontosodott emberekből állított össze, hajón és kocsin szemleútra indult az egész országban, hogy közvetlen tudomást szerezzen a Fekete Föld minden dolgáról, és mielőtt rendszabályokhoz nyúl, valóban az áttekintés urává legyen. A birtok viszonyok odalenn sajátságosan bizonytalanok és kétértelműek voltak. Elméletileg, mint általában minden, valamennyi föld és birtok is a fáraóé volt. Az országok, beleértve a meghódított vagy egyébként adófizetővé tett tartományokat, egészen a nyomorult Núbiáig és Mitanni ország határáig alapjában magántulajdonai voltak. Emellett azonban a voltak éppeni állami birtokok, fáraó földjei, mégis, mint külön királyi javak különültek el, mind a nagy latifundiumoktól, amelyeket korábbi királyok nagyjaiknak adtak ajándékba, mind a kisebb nemesi és parasztelkektől, amelyek gazdájuk személyes tulajdonai voltak. Jól lehet, szigorúan véve adóköteles hűbérföldek és bérletviszonyban állók, még ha szabad öröklési joggal is. Csak az egyházi birtok volt kivétel, nevezetesen Amun földjei, amelyek valósággal szabad jószágok és minden adótól mentek voltak, valamint az ország régebbi, külön kiváltságokból összetevődő állapotának maradványai egyes hatalmukat megőrzött, vagy legalábbis függetlenül viselkedő főurak örökölt birtokai, amelyek holmi elavult feudalizmus szigeteiként tűntek föl itt-ott a birodalomban, és amelyeket épp úgy, mint a papi földeket, uruk korlátlan tulajdonának tekintettek. Az előbbieket József kormányzata elvileg békében hagyta. A makacs bárók ellen azonban nagyon erélyesen lépett föl. Kezdettől fogva teketória nélkül bevonván földtulajdonukat beszolgáltatási és gyűjtőrendszerébe, és idővel eljutott egyszerű kisajátításukig a korona javára. Nem helyes azt mondani, hogy az úgynevezett új birodalom más népek számára annyira föltűnő, sajátságos agrárviszonyait, tehát azt, hogy a Nílus országában minden föld és birtok kivéve a papokét, a királyé, Jákob fiának rendszabályai hozták létre. Valójában ő csak befejezett egy már amúgy is előre haladott fejlődést, amennyiben a már fönnálló viszonyokat megszilárdította, jogilag tisztázta és teljesen tudatossá tette. Noha utazása nem terjedt ki a néger országokra és a szíriai kánaáni vidékekre sem, és ezekbe csak megbízottakat küldött, a szemleút mégis kétszer vagy háromszor 17 napot vett igénybe, mert sok volt a följegyezni való és az áttekintés alá vonandó. Azután visszatért a fővárosba, és hivatalnok seregével egy állami épületbe költözött a fiú útján, és itt adta ki még idejében az azévi aratás előtt fáraó nevében a híres földtörvényt, amelyet nyomban kihirdettek az egész országban, és amely a termékek dézsmáját általános érvénnyel és tekintet nélkül a személyre vagy az aratás eredményére 1/5-ben állapította meg, ezt pedig pontosan és felszólítás nélkül, de ha nem akkor nagyon erélyes felszólításra kellett a királyi gabonaházakba beszállítani. Egyidejűleg megfigyelhették Egyiptom gyermekei, hogy az egész országban, nagy és kisvárosokban és környékükön hatalmas munkás tömegek felhasználásával még sohasem látott mértékben megszaporították és kibővítették ezeket a raktárakat, fölös számmal, úgy lehetett gondolni, mert kezdetben szükségszerűen sok közülük üresen állt. Ennek ellenére egyre többet építettek, mert fölös számukat a gabona fölöslegére számították, amelyet, amint hallották, a fölhalmozás új adonja és Isten aratásának barátja megjövendölt. Amerre jártak és néztek, sűrű sorokban, gyakran tágas, udvart alkotó négyszögekbe összefogva emelkedtek a kúpalakú gabonacsűrök, fenn betöltő nyílással és alant jól elzárt kivevő ajtókkal, és nagyon szilárdan épültek, döngölt agyagból készült terasszerű alapon, amely a talajnedvességtől és az egerek behatolásától védte őket. A gabona befogadására sokszor még jól bélelt, föld alatti vermek is szolgáltak. Csak nem észrevehetetlen, de rendőr szemmel erősen őrzött bejáratokkal. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy mindkét rendszabály, az adótörvény is, A nagy gabonaházak építése is határozott népszerűséget élvezett. Adók természetesen mindig voltak, különböző formában. Az öreg Jákob, aki jól lehet sohasem volt ott, de patetikus képet alkotott róla, nem hiába szokott az egyiptomi dologházról beszélni, noha megvetése nem számolt eléggé az alanti ország sajátos körülményeivel. Kéme gyermekeinek munkaereje a királyé volt. Ezzel kezdődik. S roppant sírok és hihetetlenül kérkedő épületek emelésére használták kétségtelenül erre is. Mindenek előtt azonban a sok emelő és kotrómű kezelésére, amelyek a sajátságos oázis ország létéhez nélkülözhetetlenek voltak, a víziutak karbantartására, árkok és csatornák ásására, gátak megerősítésére, zsilipek gondozására használták, csupa olyan dolog, aminek ellátását, mivel a közjó függ tőle, nem lehet az alattvalók hiányos belátására és esetleges magánszorgalmára bízni.